csak egy bizonytalan intéssel válaszolt. Amikor magával beszélgettem ebben a szobában, kérdezte a főfelügyelő. Hányszor álltam meg hosszabb időre az ablak előtt? Manuel vállatont. A kérdést ostobának találta. Csak annyit mondhatok, hogy maga ritkán maradt sokáig ülve. Megré az irodájában is, otthon is igen gyakran sétál oda az ablakhoz, sokáig ott marad és nézelődik. Nézi a szemközti ablakokat, a fákat, a szajnát vagy a járókelőket. Talán a klausztrofóbiai jel ez nála, mindenütt ösztönösen keresi a kapcsolatot a külvilággal. Alin lépett be, kanári sárga fürdőköpenyben, borzas haján apró vízcseppekkel. Na, mit mondtam tegnap? Elhozta a pizsamáját is? De amikor látta, hogy Megré sokkal komolyabb, mint máskor, abba hagyta a viccelődést. Hallgasson ide, Alin. Nem azért vagyok itt, hogy magát molesztáljam, és szavamat adom, hogy ennek a nyomozásnak nincs köze sem magához, sem Manuelhez. Legalábbis a dolgok jelenlegi állása szerint. A lány sandán nézett rá, még mindig gyanakodott. Feleljen őszintén, mindannyiunknak ez volna a legjobb, higgy el. Tényleg tegnap ment át először a szemközti házba? Hát persze, életemben először fájt a fogam. Az előbb láttam magát az ablakban, könyökölt és cigarettázott. Maga oda át volt? Alina a tülfüggönyös ablakra mutatott. Ugyanabban a székben ültem, amelyben tegnap maga, felelte a főfelügyelő. Felteszem, hogy gyakran kikönyököl az ablakba. Mit mindenki? Kell az a kis levegőzés? Kit ismer a villa lakói közül? Sokan vannak? Azt hittem, mit hitt? Hogy csak a doktor Karola és az asszisztensnő. Karola szobalány. Szobalány szakácsnő, takarítónő, házmester, minden, amit akar. Egyedül tartja rendben a viskót. Olykor találkozom vele a környékbeli üzletekben. Furcsa kiejtése miatt megkérdeztem tőle, nem spanyol, emire azt mondta, hogy az. Nem valami beszédes lány, de azért köszönünk egymásnak. És az asszisztensnő. Mademoiselle Mott. Karola mondta meg a nevét. Igen, az asszisztensnő nem maradott éjszakára, minden délben egy kis vendéglőben ebédel itt az utca végén, és 2 órakor folytatja a munkáját. A délutánjai nem alakulnak mindig egyformán, előfordul, hogy 7-ig, sőt 8-ig is dolgozik. Nem tudja, hol lakik? Még sohasem mertem vele szóba elegyedni. Közelről még félelmetesebb, mint messziről. A maga kartonját is kitöltötte? Akár egy útlevelet. Nem tett fel indiszkrét kérdéseket? Megkérdezte, hogy kitől kaptam a doktor címét. Mondtam, hogy itt lakom, de azért volt egy furcsa kérdése. Hányadik emeleten? Ennyi az egész? Alin gondolkodott. Nagyjából nem jut eszembe más, ha csak... Előtte álltam. Szigorú és gonosz kis szemével tetőtől talpig végig mustrált. Más baja nincs? Kérdezte. Azt feleltem, hogy nincs, és erre nem erőltette tovább a dolgot. Az ember nem visz magával oltási bizonyítványt a fogorvoshoz, nem igaz? Manuel elég jól ismerte már Megrét, hogy észrevegye, a felügyelő helyes nyomon van. Mintha csak jobbra-balra szaglászott volna mindenfelé, oda nyújtotta Alinnak Nicole Prior fényképét. Látta valaha ezt a lányt a Rue Fontainban? Ő az, akiről tegnap beszélt? A főfelügyelő bólintott. A Rue Fontainban nem. De láttam őt a mi utcánkban a túloldalon, a fogorvoshoz ment. Bizony. Csak éppen soha nem a fogadórák alatt. Késő este? Nem nagyon későn, 9:30 felé. Világos volt ilyenkor a rendelőben? Amikor ő jött, nem. Azt akarja ezzel mondani, hogy más estéken igen? Igen, elég gyakran. Átlát a tülfüggönyön? Nem. Olyankor még a zsalukat is becsukják, de azért a réseken át kiszivárog a fény. Ezek szerint Nicole Prior nem mint beteg kereste föl Milan doktort. A főfelügyelő ezt már tegnap este óta tudta. Az orvos tehát a rendelési időn túl is fogad férfiakat vagy nőket? Alin kerekre nyitotta a szemét. No, nézd csak, hát nem megdolgoztatja az emlékezetemet. Napközben előfordul, hogy férfiakat is látok bemenni hozzá, de Jóval kevesebbet, mint amennyi nő jár oda. Fiatal nők? Vannak közöttük fiatalok, de kevésbé fiatalok is. Haja, nem vagyok én házmester, hogy azt kémlejem, ki megy be, ki jön ki. Az igaz, hogy elég gyakran nézegetek ki az ablakon. Épp elégszer rá is szóltam emiatt, zsörtölődött Manuel. Már arra is gondoltam, talán valami ifjú szerető van a dologban, hogy Alin esetleg már unatkozik mellettem. Ugyan már bolond. Bolond vagy nem bolond, tudom hány éves vagyok, és ez az átkozott lábam is itt van ráadásnak. Ezek az ifjancok, akikről beszélsz, a nyomodba se érhetnek. A hízelgés teljesen nyílt volt Manuel mosolya büszkeségről, árulkodott. Valóban úgy festett, szerelmesek egymásba. Este is járnak férfiak a fogorvoshoz? Ugyan mit forgat a fejében? Egyelőre semmilyen határozott gondolatom nincs, tapogatózom. Úgy látom, különös tájak felé tapogatózik. Mit akar ezzel mondani? Hát, ami az esti nővendégeket illeti. Arra gondol, hogy nem a rossz fogaikat kezeltetik, mi? Viszont az orvos a rendelőjében fogadja őket, tehát nem is azért jönnek, hogy elcicázgassanak vele. Az efféle játékokra minden bizonnyal vannak kényelmesebb helyek is a házban, és ráadásul a doktornak nincs féltékeny felesége, aki jeleneteket rendezhetne maga, tehát azt következteti mindebből, hogy ezek a hölgyek nem a fogaikat, hanem egyebüket gyógyítatják itt. Alin, maga volt már terhes? A lány Manuelre nézett, a férfi megvonta a vállát. Hát persze, mint minden nő. Gyermekeik nincsenek. Ne is beszéljen róla, a sors igazságtalan. Amikor az ember nem akar gyereket, elég, ha ránéz egy férfi, és már is gömbölyödni kezd a hasa, aztán később, mint például most, amikor már szeretnék egy kölyköt a házban, nem igaz, papa? Hát akkor ne adj Isten! Nincs mit tenni. Orvos segített magán, amikor terhes volt. Akkoriban én nem tudtam volna megfizetni egy dokit. Aki ilyesmivel foglalkozik, őrült összegeket kér a kockázat miatt. Én egy bábasszonyhoz fordultam. Valami vécés nénihez? Ugyan ne beszéljen, hiszen fogalma sincs az egészről. Legalább 10 ilyen asszony lakik a Montmartre-on, mindig kaphatók rá, hogy viszonylag olcsón segítsenek a pácba jutott lányokon. Semmibe bámult, egy emlék merülhetett föl benne. Na hát, ha maga jól okoskodik, akkor már értem, hogy az a véntyúk miért mustrált végig tetőtől talpig úgy, mintha legalábbis anatómiai tanulmányokat végezne rajtam, sőt, arra is magyarázat. Miért kérdezte, hogy a fogamon kívül nincs-e más panaszom is? Maga a fogorvos nem mondott semmi különöset? Alig nyitotta ki a száját. A kezelről nézi az ember olyan, mintha ki akarna ugrani a szeme abból a narancs fejéből. Nyissa ki a száját, öblítsen, köpje ki a vizet, nyissa ki. Vissza kell még mennie hozzá. Holnap reggel plombatömést tett a fogamba, ettől aztán rossz ízű a szám, és nem ízlik a cigaretta sem. Ha megkérném, hogy... De Manuel közbeszólt. Azt már nem, főfelügyelő úr. Kisebb szolgálatokat még megteszünk önnek, rendben van, az persze más kérdés, hogy maga még így is rám akarja húzni a vizes lepedőt. Fölösleges tiltakozni, ha tudom, amit tudok, de ez a história akárcsak Alin próbatömése bűzlik. Ebben a dologban nekem is van szavam, és azt mondom, nem. Még azt is megtiltom Alinnak, hogy visszamenjen abba a házba. Próbatömés ide, próbatömés oda, majd elmegy egy másik fogorvoshoz. Megré. 12:30-re ért vissza az irodájába, a kalapját az egyik fotelba hajította, még annyi ideje sem volt, hogy új pipát válasszon, már is kopogtak az ajtón, a vén Joseph lépett a szobába. A főosztályvezető hivatja önt, főfelügyelő úr, már harmadszor küldött ide. Tényleg igaz is, hát nem a nagylábú, búsképű barnákul a legöregebb bútordarab a házban, hanem ez a Joseph, az ezüst tráfos altiszt, akinek a bőre lassanként elefántcsont színt öltött, mivel egész napját az előszobában töltötte, ahová soha nem hatol be a napfény. A főfelügyelő utána ment. Aznap délelőtt másodszor lépett a főosztályvezetői irodába hosszú szolgálata alatt. Legalább 10 milliószor lépte már át ezt a küszöböt. Üljön le, Megré! Egy félárnyékban álló fotelre mutatott, oda